szerintem a legtöbb embernek 16. Benedek pápával kapcsolatban az az első gondolata, hogy na ő az, aki lemondott. És ez szerintem most a halál híre kapcsán is így az első azonosítási pont, hogy ő az a pápa. De önnek valláskutatóként mi az első, ami eszébe jut 16. Benedek pápáról, mint az ő öröksége?
Személyes válasszal szeretném kezdeni. Nekem 16. Benedek pápáról az a 2-3 hónap jut eszembe, ami a megválasztása után zajlott bennem, mert én nagyon-nagyon nem szerettem Ratzinger bíborost és József Ratzingert, a teológust, és úgy gondoltam, hogy a teológiai életnek nem előre mozdítója, hanem hátra mozdítója. És amikor kiderült, hogy ő lett II. János Pál pápának az utódja, az engem mérhetetlenül elkeserített. És mint katolikust, aki azért valamennyire hiszi, hogy a konklávén a pápa választó bíborosok kezét nem csak a megfontolások és a vatikáni intrikák irányítják, hanem a Szentlélek is, hát ez nagyon nehéz helyzetet teremt. Bizonyos értelemben egy hitkrízist hozott elő bennem az, hogy Ratzingerből pápa lett. És akkor elkezdtem újra olvasni Ratzingert, különböző műveit, és egyben újra olvasni azokat a kritikákat is, amelyeket elsősorban a korábbi tübingeni munkatársai, vagy az azok gondolkodásmódját követő teológusok írtak róla, és lassan-lassan elkezdett árnyalódni a kép, és lassan kiderült, hogy miért is volt számomra olyan egyértelmű az, hogy Ratzinger, hát így mondom, talán túlzás, hogy nem konstruktív, hanem inkább befagyasztó teológus, és kitárulkozott, vagy föltárulkozott számomra a teológiájának a mélysége, ihletettsége, a nyelvi megfogalmazásoknak a szépsége, és a biblikus és patrisztikus és teológia történeti árnyaltsága, és akkor lassan-lassan így valahogy helyre sikerült tenni magamban a túlságosan egyértelmű véleményemet, és ezzel párhuzamosan akkor tényleg őszinte hittel és Istennek hálát adva tudtam azt mondani, hogy örülök, hogy 16. Benedekként Ratzinger, bíboros József Ratzinger ült bele a pápai székbe.
Mondana nekünk valamilyen példát teológiailag, amivel jobban érthetnénk, én is hallgatók is, hogy mi az, amiben úgy érezte, hogy nem konstruktív, és az újraolvasás mi az, ami abba az irányba vitte, hogy elfogadta őt?
Tudok mondani példát. Az egyik legsúlyosabb példa számomra az a Hans Küng tübingeni teológussal való konfliktusa volt, akitől aztán meg is vonták a katolikus tanítás jogát, holott az egyik legnagyobb és biztosan legnagyobb hatású német teológus volt a 70-es években, és a 80-as években mindenképpen. És az az eljárás, ami zajlott azért, mert a Hans Küng egy rendkívül provokatív dogmatikus volt, akinek a krisztológiája, a Krisztusról szóló teológiai tanításai, de még inkább az egyházról és az egyházi hivatalról szóló tanításai, azok nagyon előremutatóak voltak, és azt a kérdést is felvetette, hogy tényleg a pápai tévedhetetlenségnek a dogmája, az tényleg megállja a helyét a Biblia ítélőszéke előtt, és ő azt mondta, hogy nem, és ezért aztán különösen is érthető volt az, hogy őt elítélték, de ha jobban értették volna azt, hogy mit képvisel, és hogyha az az eljárás, amiben a hittani kongregáció erre a döntésre jutott, egy nyíltabb, a tudományos kritériumoknak megfelelő eljárás lett volna, akkor azt hiszem, hogy árnyaltabb eredmény született volna, és inkább egy párbeszédet és teológiai továbblépést generáló konfliktus lett volna az egészből. Ez az egyik. A másik, én nagyon-nagyon lelkesedtem korábban a felszabadítási teológiáért, a latin-amerikai teológiáért, azért, mert úgy láttam, hogy egy nagyon mély hitből és Isten kapcsolatból fakadó újragondolása folyik az egyház, a katolikus egyház szerepének Latin-Amerikában, és a felszabadítási teológia képviselői közül is többeket elítélt a hittani kongregáció egész magasrangú dokumentumokban is, és emögött teljesen egyértelműen József Ratzingernek a szemléletmódja állt, amit aztán ő nem is tagadott sohasem, és úgy gondoltam, hogy itt az egyház egyszerűen képtelen Latin-Amerikában tudomásul venni, hogy az Isten elsősorban a szegényeket szereti, és csak másodszorban az összes többieket. Tudnék még sorolni más dolgokat is, de ez volt a kettő, ez a kettő, ahol ez engem annyira melbevágott, és annyira elfogadhatatlan volt, hogy ez megakadályozta, hogy jó katolikus maradjak, ha egyáltalán valaha az voltam.
Egy mondatban elmagyarázni, hogy mi az, hogy felszabadítási teológia, és akkor utána még visszamenőleg van egy kérdésem.
A felszabadítási teológia az a latin-amerikai, elsősorban katolikus teológusoknak az az álláspontja, az az irányzata, amely az Isten szegények iránti elsődleges szeretetét képviseli, és ennek következtében azt, hogy az egyháznak nem a szegényekért élő egyháznak kell lennie, hanem az egyháznak szegény egyháznak kell lennie ahhoz, hogy hitelesen hirdethesse az evangéliumot.
És akkor a visszaugró kérdés, hogy ugye úgy fogalmazott, hogy ezek mögött a hittani kongregációnak a döntései, iratai között meghúzódik, vagy emögött meghúzódik Ratzinger bíboros. De ezt még bíborosként tette meg, és Máté Tóth Andrásnak ezek miatt nem volt szimpatikus, amikor pápává választották, ezt jól értem?
Igen, igen, igen.
Hogy volt ekkora hatalma bíborosként, már bíborosként Ratzingernek,
hát
hogy ilyen hatása volt?
Hát igazából a hatalma az úgy adódott a Küng ügyben, hogy ő volt München érseke, bíborosa, és Tübingen Németországban van, tehát a legfőbb illetékes egyházi tekintély ő volt. És aztán utána kisvártatva pedig 81-től kezdve II. János pápa, 81-től József Ratzingert a hittani kongregáció prefektusává nevezte ki, vagyis tehát, most megint kicsit talán szemtelenül mondom, de hát a hittani kongregációnak a leánykori neve a Szent Inkvizíció, tehát ennek a prefektusa lett József Ratzinger, ahol hát egy jó nagy apparátus is rendelkez, asszisztensi apparátus is rendelkezésére állt, hogy figyelemmel kísérje azokat a teológiai felvetéseket, amelyek szerinte a katolikus hit lényeges pontjaira nézve veszélyesek, vagy azokat kikezdik, vagy azokat nem a katolikus egyház által meghatározott értelmezés szerint értelmezik.
A változásra vagyok még kíváncsi. Bocsánat, hogy ezzel ennyit rugózok, de szerintem egy nagyon jó példa ez a személyes önben végigment. Mi változott önben, ahogy újraolvasta, amiket Ratzinger bíboros írt, illetve a környezetében lévők írása? Mi az, ami változtatott?
Az egyik legfontosabb dolog, ami miatt föloldódott bennem, az a nagyon egyértelmű, és később kiderült, hogy igazságtalan kritika, az, hogy rá kellett jönnöm, hogy honnan is van bennem, vagy rajtam az a szemüveg, amely József Ratzinger teológiáját és működését ilyennek láttatja. Meg kellett kérdeznem magamtól, hogy mik az én belátásaimnak a forrásai. És hát arra kellett rájönnöm, hogy egy másik véglet, vagy legalábbis egy nagyon egyértelmű teológiai iskola, teológiai paradigma és teológusi kör az, amelynek a műveit én olvastam sokáig éjjel-nappal. És emiatt aztán átvettem azt, ugye ne felejtsük el, hogy akkor Magyarországon kétpólusú világrendszer volt, vagyis volt a Kádár rendszer, és volt egy csöndes vagy hangosabb ellenzék, vagyis úgy láttuk a világot, hogy vannak, akik itt állnak, meg vannak, akik szemben állnak. És én ezzel az értelmezési alapállással olvastam ezeket a teológiákat, mert fogalmam sem volt arról, nekem ugye nem volt útlevelem, tehát nem voltam rendszerváltás előtt Nyugat-Európában, mert nem adtak útlevelet, és ezért fogalmam sem volt arról, hogy mit jelent a teológiai pluralizmus, hanem csak a vagy ez, vagy az teológusban tudtam gondolkodni, és a vagy ez, vagy az kérdésre számomra egyértelmű volt, hogy Hans Küng igen, Ratzinger meg nem. És aztán a változás az lett, hogy Hans Küng is, és Ratzinger is.
Lépjünk túl az első néhány hónapon, önben végigment ez a változás. Ha utána nézi 16. Benedek pápát, akkor mi az ő öröksége a katolikus egyház tekintetében?
Kezdem a nehézségekkel azért, hogy ne azzal kelljen befejezni. 16. Benedeket én összhangban nagyon sokakkal másokkal, ugye teológus pápának nevezem, mert valóban nagy teológus volt, ez egyértelmű. Nem mondanám, hogy a 20. századnak a legnagyobb teológusa lett volna, mint az többen talán az iránta érzett nagy szeretet miatt állítják, mert ez szerintem nem megalapozható igazából, de hogy kiemelkedő teológus volt a szemléletmódjával, a mérhetetlen átfogó teológiai tudásával, exakt tudásával, a nagyszerű stílusával, bibliai, exegetikai műveltségével, stb. Nos, tehát, hogy Benedek pápa örökségül hagyta ránk azt, hogy a legmagasabb egyházi tekintély kijelentései teológiailag megalapozott kijelentések akarnak lenni. Tehát, hogy nem a puszta hatalom, vagy nem az egyház működtetésének az érdekrendszere, vagy nem a társadalmi, gazdasági, politikai körülményekkel való birkózás eredményei azok pusztán, amiket a katolikus egyház a legmagasabb szinten képvisel, hanem elsősorban, vagy aláhúzottan, vagy kiemelten teológiailag átgondolt és teológiailag megérvelt kijelentések. Ez nagyon fontos dolog. Nem azt akarom állítani, hogy 16. Benedek előtt a pápák nem voltak teológusok, hiszen II. János Pálnak is volt egy nagyon világos teológiai álláspontja, de nem volt profi teológus. Ez az első, egyik nagyon fontos örökség. A másik nagyon fontos örökség, hogy témává tett egy olyan kérdéskört, nem csak a teológiának központi témájává, hanem az egész egyházvezetés, a katolikusok úgy mondják, hogy a péteri szolgálat központi kérdésévé, és ezáltal a teljes katolikus egyház lelkipásztorkodásának is központi kérdésévé tette azt a kérdést, hogy vajon tényleg minden relatív, társadalomban, politikában, gazdaságban, tudományban, kereszténységben, Bibliában, hagyományban, vagy pedig vannak olyan normák, amelyek fölötte vannak az emberi igyekezetnek, és amelyekhez minden körülmények között ragaszkodni kell, mert ez biztosítja az emberi együttélés alapját, ez óvja meg az embert attól, hogy elpusztítsa saját magát, és ez teszi lehetővé, hogy a gyerekeink számára egy élhető emberi és természeti környezetet hagyjunk örökül. Hát ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Ugyanakkor ebben van a nehézség is, mert a pápasága alatt olyan döntéseket hozott, amelyek egyre inkább talán azt mutatták, hogy vagy nincs egészen tisztában azzal, hogy nem látja világosan, hogy mi zajlik a világban, vagy pedig olyan alapállásból közelít kulcsfontosságú kérdésekhez, amelyek nem csak a civil gondolkodás számára, hanem a teológiai gondolkodás számára is megkérdőjelezhetőek. De hát majdnem mindezt végül is felülírta a történelmi tette, hogy lemondott a pápaságról.
De a lemondása, most visszaolvastam a beszélgetés előtt, egyértelműen az egészségügyi állapotára hivatkozva mondott le.
Nem, úgy fogalmazott, hogy nem vagyok képes ellátni a szolgálatot. És ebben nagy részt az egészségi állapotáról volt szó, de a szöveg az nem szűkíti le a nem vagyok képes kifejezést az egészségi állapotra.
És akkor ön szerint mit jelentett ez most már egy visszatekintve, hogy nem volt képes?
Hát egészségi állapota miatt is, de egyszerűen nem bírt lépést tartani. Nem bírt lépést tartani mindazokkal a feladatokkal, és itt a liturgikus feladatokkal, hát a pápa az nagyon elfoglalt ember, liturgikus feladatokkal, és azzal a sok-sok nehézséggel, súlyos problémával, amivel küzd a katolikus egyház, azoknak a kezelése, a legkülönbözőbb iránymutatások megadása, a legkülönbözőbb személyekkel, a szentszék különböző instanciáival való tárgyalások, alapvető útmutatások megadása, ez őrületesen nagy munkatempót követel, hihetetlen energiákat igényel, amik elfogytak. Ezt én nagyon becsülöm, hogy ezt meglépte. És ez is mutatja, hogy egyház történetileg mennyire művelt volt, mert hát ő tudta, hogy ezt lehet.
Nem volt neki egyébként ön szerint különösen nehéz az utódja helyére lépni? Tehát II. János Pál, ha a beszélgetést indítottam, ha elsőre kimondjuk a nevét, akkor sokaknak a a kicsit elesett beteg pápa képe jut eszébe, és nem mondjuk a, nem tudom, legfontosabb mondatai, vagy leghíresebb mondatai, hanem önmagában így vizuálisan az elesett pápa. Hogy nem lehet, hogy ő nagyon tartott ettől, hogy na, ezt nem akarom. Tehát, hogy engem így lásson a világ. Eddig bírtam, visszavonulok. Hogy, és ez nem adott neki egy nehézséget. Egyrészt emiatt, hogy nem akar beteg pápa lenni, másrészt pedig az, hogy az elődjét övezte egy ilyen kedves szeretet, amit lehet, hogy ő meg nem kapott meg annyira. Ezt kérdezem, hogy ezt hogy látta.
Kicsit elmosolyodtam, amikor hallgattam a kérdést, mert hát persze, ha valaki olyan fiatal, akkor annak az idős második János Pál alakja van meg, de hogyha valaki olyan idős, mint én, akkor a síjelő a vatikáni épületekben a lépcsőn kettesével, hármasával szaladó Karol Wojtyła van meg, akit mindannyian csodáltunk, hogy micsoda energia van benne. Ő ugye utazópápaként vonult be a történelembe, mindenütt ott volt a világon, a legkülönböző, hogy a Magyarországon is kétszer is eljött, és kétségtelen, hogy az a végkifejlet, ahogyan a betegség egyre inkább eluralkodott rajta, az nagyon mély nyomot hagyott fiatalban, idősben egyaránt. A fogalmam sincs, hogy 16. Benedeknek volt-e olyan gondolata, hogy ő nem akar a nyilvánosság előtt agonizálni. Erre azt mondta valaki, és nagyon megfontolandó, hogy azáltal, hogy a pápa lemondott, azáltal a pápaságot emberivé tette. Bemutatta azt, hogy a pápa is ember. És az ember elfáradhat, az ember mondhatja azt, hogy nem megy tovább, nem bírom tovább, és ettől nem dől össze az egész világ, vagy nem dől össze az egész egyház.
Ön szerint ez a lemondás, ez az emberi vététel, ez egy új gyakorlatot teremthet majd a katolikus egyházban? Tehát már most lehet olvasni cikkeket arról, hogy vajon lemond-e majd Ferenc pápa, meg hogy ugyanannak az egyik pápának a sírjához látogatott el, aki valaha először lemondott, vagy másodjára, és akkor biztos ő is azt tervezi, hogy majd lemond, és erről kérdezik újságírók, és szóval, hogy mintha úgy el is várná a közvélemény, hogy na most már akkor lehet, hogy ez lesz a gyakorlat. Aztán lehet, hogy 500 évig megint nem látunk ilyet. Kérdezem, ön hogy látja?
Hát 500 év múlva megmondom. Ez lette a gyakorlat? Nem tudom, nem érdekel ez a kérdés.
De ha a következő pápa és az azt követő és az azt követő, tehát most ezt nem feltétlenül Ferenc pápára értve kérdezem, nem mond le, akkor ő nem kezeli ember ilyen az ő erejének elfogytát, vagy lehet, hogy valakinek nem fogy el az ereje úgy, mint annak, aki lemond ön szerint?
Az, hogy most, ha egyáltalán van, aki gondolkodik erről, kiderült, hogy a pápa is ember, az kiderült egy ilyen gesztus révén, de az akkor is igaz marad, hogyha valaki ezt a gesztust nem ismétli meg. Tehát attól ugyanúgy. Hát meg azon kívül a Ferenc pápa a teljes egyénisége olyan mértékben mutatja azt, hogy mennyire ember a közvetlenségével, azzal, hogy a pápai tekintét egyáltalán nem használja arra, hogy úgy lehessen látni őt, mint aki kiemelkedik a hétköznapi emberek közül. Ez annyira egyértelmű, hogy ott föl sem merül, hogy a pápa az valami különleges ember, valami eminens értelemben ember, nem a Ferenc pápa hétköznapi értelemben ember.
Szóba került már itt a beszélgetésnél a pápai tévedhetetlenség. Ön szerint, akár Ferenc pápára utalva is, amit most elmondott, tévedhetetlen a pápa?
Hát ez egy hosszú kérdéskör. Először egy komolyabb dolgot szeretnék mondani, aztán egy kevésbé komolyat. Ezt még akkor is elmondanám, ha katolikus rádióban nyilatkoznék, de így, hogy a hallgatóság elsősorban talán református, még inkább fontos mondani, hogy a tévedhetetlenség dogmája egy nagyon-nagyon szűk vonatkozásban jelenti ki azt, hogy a pápa tévedhetetlen, vagyis a zsinat nélkül is tehet olyan kijelentéseket, ami a pápaságának alapján tévedhetetlen, és ez hit és erkölcs dolgában való tévedhetetlenség, vagyis pont az, amiről az imént beszéltem, hogy Joseph Ratzinger teológiájában olyan nagyon fontos szerepet játszott, hogy vannak olyan igazságok, amelyeket meg kell fogalmazni, és azok az igazságok utána már nem vitathatók. De ezek a hit és az erkölcs igazságai, azóta, amióta tévedhetetlen a pápa, csak egy dogmát hirdette ki, és az az egyetlen egy dogma az volt, hogy Máriát, Jézus Krisztus anyját testestől, lelkestől fölvette Isten maga mellé a mennyországba. Hát ez azóta nem volt, és amikor egyszerre a 23. Jánost megkérdezték, hogy ő szerinte, tehát hogy ő fog-e tévedhetetlen nyilatkozatot tenni, akkor azt mondta, hogy hát aligha. És egyik pápának se jut eszébe, Azért is, mert a világ annyira megváltozott 1870 óta, amikor ezt a bizonyos dogmát kihirdették, hogy ma már hát nagyon mulatságos lenne, hogyha a pápa egyszer csak azt mondaná bármivel kapcsolatban, hogy hit és elkös dolgában egy tévedhetetlen. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem csökkenti a katolikusok számára, nem csökkenti a legmagasabb rangú egyházi kijelentéseknek a súlyát. Mondjuk a II. Vatikáni zsinat, ugye, ami követte az elsőt, közel 100 évvel később, annak a dokumentumaiban nagyon-nagyon komoly kijelentések vannak, amelyek normatívak. Ami azt jelenti tehát, hogy a katolikus gondolkodásnak az a kötelessége, hogy bekalkulálja a teológiai és a hívő gondolkodásába azokat a kijelentéseket, amelyek szerepelnek ezekben a dokumentumokban. Tehát nem arról van szó, hogy bárki bármit gondolhat, és bárki bármit mondhat attól, hogy a pápa nem nyilatkozik tévedhetetlenül. Úgyhogy ilyen értelemben azt hiszem, hogy ma, hogy így mondjam, olcsó azt állítani, vagy kockázat nélküli azt állítani, hogy a pápa tévedhetetlen, mert úgyse fog élni a tévedhetetlenség jogával.
Köszönöm. 16. Benedekhez még egy kérdés, ha már ön is feldobta a labdát, hogy egy református rádióban vagyunk, így nyilván nekünk ez a kérdés különösen is fontos, hogy hogy látta ön visszamenőleg a pápai működését nézve, hogy mennyire volt ökumenikusan nyitott 16. Benedek?
Ha azt vesszük, hogy mennyire tematizálta a különböző keresztény egyházak közötti párbeszédnek a jelentőségét, és hogy milyen módon támogatta azokat a teológiai és felekezet közi diplomáciai lépéseket, amelyek a kölcsönös megértést a protestáns egyházakkal, illetve az ortodox egyházakkal szorgalmazták, akkor azt kell mondani, hogy mindenképpen a 16. Benedek pápa ökumenikus irányultsága és ökumenikus aktivitása az figyelemre méltó volt. Létre is jött, ugye Németországban az evangélikus egyház létezik inkább, mint a református egyház, tehát amikor én beszélek itt elsősorban az evangélikus egyházzal kapcsolatos dolgokról tudok jobban beszélni. Tehát a megigazulásról, ami ugye nagyon a reformációt nagyon szétválasztotta a katolicitástól, hogy tehát a hit és a cselekedetek milyen viszonyban állnak a megigazulással. Nos, ebben a kérdéskörben van egy Vatikán által is, a Szentszék által is elfogadott nyilatkozat a megigazulásról, amelynek a végén maga Ratzinger is kijelentette, hogy nem áll fenn tovább a dogmatikai különbség, a hitfelfogásbeli különbség a protestantizmus és a katolicizmus megigazulással kapcsolatos tanításaiban, vagyis tehát, hogy ki üdvözülhet ennek a tanításaiban. Mindaz, ami különbség, az belefér az egységbe. Tehát az belefér az egységen belüli sokféleségbe. Ugyanakkor kritikusai aláhúzzák, hogy 16. Benedek pápasága idején, mintha a katolikus egyházból a II. Vatikáni zsinat miatt kiszakadt, vagy kivált, vagy kiválasztott tradicionalista mozgalom reintegrálásával többet foglalkozott volna, mint a klasszikus nagy ökumenikus témakörökkel, protestantizmus, ortodoxia. Lehet, hogy van ebbe valami. Mindazonáltal ez, és amit még korábban a hittani kongregáció prefektusaként kiadott Dominus Jézus kezdetű enciklika, amely az egyház felfogásról szólt, amelyben gyakorlatilag azt állította, hogy csak a katolikus egyház egyház. És ez mérhetetlenül fölhergelte a protestánsokat, és sokan oda nyilatkoztak, katolikus teológusok, egyház férfiak is, püspökök is, hogy ökumenikus jégkorszakot teremtett ezáltal a hittanú kongregáció. Úgyhogy ilyen értelemben azt hiszem, hogy hát itt erről is árnyaltan kell beszélni, de azt nem lehet mondani, hogy az ökumené felé való kreatív elő elmozdulás a pápaságának egyik fő jellemzője lenne. És akkor itt szeretnénk még valamit mondani, egyrészt a tévedhetetlenségről, másrészt az ökumenéről. A tévedhetetlenségről azt szeretném mondani, hogy számomra a tévedhetetlenségi dogma egy nagyon kedves dogma. Ugyanis egyedül a pápa, egyedül a katolikus pápára vonatkozik ez a dogma. Egyedül a katolikus pápa tévedhetetlen a dogma szerint. Vagyis tehát senki más nem tévedhetetlen. a katolikus egyház tanítása szerint. Tehát sem egy püspök, sem egy iskolai tanár, még az anyósom se, Isten nyugosztalja. Tehát miközben a teológiai szokványos tárgyalás a tévedhetetlenségi dogmával kapcsolatban benne van ebbe a burokba, ebbe a katolikus burokba, hogy ezt hogy is lehet felfogni. Én azt hiszem, hogy egy ilyen kicsit civilebb, persze kicsit huncut értelmezést is megengedhetünk magunknak, mert nagyon-nagyon sokan vannak, akik tévedhetetlennek tekintik magukat, és a keresztények nagyon jó, ha tudják, hogy ha egyáltalán van tévedhetetlen ember, akkor az a római pápa. Senki más. Én se. És az ökumenizmussal kapcsolatban pedig még azt szerettem volna elmondani, hogy nekem volt egy nagyon nagy reményem, és egészen biztos voltam benne, hogy ez hiú remény, de mégis reménykedtem benne, és aztán persze csalatkoztam, és nem csodálkozom rajta, de mégis csalódásnak fogom ezt fel, ez pedig a következő. Minthogy József Ratzinger, aki 16. Benedekként pápa lett, olyan nagy teológus volt, olyan mélységesen ismerte a Bibliát, a Bibliára vonatkozó szaktudományos eredményeket is. Az egyház hagyományos 2000 éves tanítását minden ízében, porcikájában. Ő lett volna alkalmas arra, hogy megteremtse az eukarisztikus asztalközösséget. Mert az, hogy a megigazulásról mit gondolunk, hogy ki és hogyan és miként fog üdvözülni, nem közömbös kérdés, de ez nem jelent semmilyen felszabadulást a keresztények együttműködése számára a mai világban, amin pedig óriási jelentőségű. De az, hogy egy református feleség a katolikus férjével ne áldozhasson ugyanazon az eukarisztikus lakomán, az azt hiszem, hogy botrány. És bármennyire is tisztelem József Ratzingert, a teológust, bármennyire is elfogadom őt a pápaként, még hogyha nem is mindennel értek egyet, az nem is kötelező, de ebben a vonatkozásban egyszerűen ki kell mondanom, és azt hiszem, hogy ebben a rádióban nem először mondtam ki ezt az elégedetlenségemet. Tehát, hogyha ökumenizmusról beszélünk, akkor nem itt végződik az ökumenizmus feladat listája, hanem a listán ez az első. És természetesen Ferenc pápa is örökölte ezt a hiányt, és semmi jelét nem látta annak, hogy ebben előmozdulnánk. Tehát azt meg lehetett teremteni, hogy azok az anglikánok, akik az anglikán egyház vezetésével nem értettek egyet, azok egy ilyen katolikus egyház általi rezervátumba áttérhettek, és kvázi katolikusként misézhettek, és az általuk bemutatott szentmiséket elfogadták szentmisének, és a szentelésüket nem kellett megismételni. Ezt meg lehetett oldani, de nem lehetett megoldani. Ugyanezen a nyomon nem lehetett megoldani azt, hogy egy asztalnál ünnepeljük az egyetlen megváltót.